igét hallgassuk, kövessük, figyelmel álljunk fel, és így tegyük. Illetve Jakab levele első rész 12. versétől a 18. versig olvasom. Így szól Isten igéje a jelzett helyeken. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jakab levele első rész 12. versétől olvasom. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy számodra nagyon fontos a mi lelkünk, és éppen ezért helye van ennek a kérésnek abban az imádságban, amit tanítottál az akkori tanítványaidnak és mindenkori tanítványaidnak. Köszönjük neked, Úrunk, hogy mi is tanítványaid lehetünk. Köszönöm neked, hogy ismerhetünk téged, hogy átadhattuk neked az életünket, és szeretnénk téged jól követni. Kérlek, Uram, hogy adj bölcsességet, hogy mindig különbséget tudjunk a te segítségeddel tenni jó és rossz között. Kérjük ez a te segítségedet, mert be kell vallanunk azt, hogy sokszor nem látjuk a különbséget. Kérlek, segíts, hogy a te szemszögedből és a te fényednél hadd tudjuk látni, mi az, ami rossz, mi az, ami a gonosztól van, és hadd tudjunk annak határozottan ellenállni, és hadd tudjunk neked mindig igent mondani, és hadd tudjunk neked engedelmeskedni, hogy eljöhessen a te országod, úgyhogy a te akaratod megvalósul, és tudjuk azt, hogy ott jelenik meg a te országod, ahol a te akaratod megvalósul. Annak az egyénnek az életébe jön el a te országod, ahol a te akaratod megvalósul. Abba a gyülekezetbe jön el a te országod, ahol a te akaratod meg tud valósulni. Kérlek, segíts, hogy ez így lehessen nálunk is, és bennünk is, és köszönjük, hogy te ennek érdekében mindent megteszel, segíts, hogy ne gátoljuk, hanem engedjük a te akaratod megnyilvánulását. És kérlek, Uram, hogy ne engedj minket kísértésbe menni, de szabadíts meg minket a gonosztól. Amen. Kedves testvérek, ma elérkeztünk az utolsó előtti alkalom, ezért az utolsó kéréshez. Ugye azzal kezdtük, hogy 6 kérés van a mi atyánkban, 3 te kérés, ami Istenre vonatkozik, illetve 3 mi kérés. A mi kérések közül az utolsóhoz érkeztünk ma el. És Jézus Krisztus ezzel a kéréssel 3 cselekvésre akarja irányítani a mi figyelmünket. Az első az, hogy ismerjük fel mindig a gonoszt, ezért is imádkoztam azt, amit imádkoztam. Ismerjük fel a gonoszt, nem mindig könnyű. Utána iszonyodjunk tőle. A második kérés az, hogy ismerjük meg magunkat is jól. Amikor Istennel találkozunk, akkor magunkkal is találkozunk. Amikor Istent miközben minél jobban megismerjük, aközben magunkat is egyre jobban megismerjük. És ha ez lesz, akkor ragaszkodni fogunk minél jobban Istenhez. Miközben magunkat is megismerjük. Harmadik iránya ennek a kérésnek az, hogy ne csak magunkat ismerjük meg minél jobban, hanem Istent is, mert ha így lesz, akkor egyre jobban fogunk hozzá ragaszkodni. Hogyan tudjuk megélni ezt a 3 kérést? Tehát vegyük őket sorba, igyekszem mindegyikről néhány szót röviden szólni. Kezdjük azzal, hogy először is ismerjük fel mindig a gonoszt, de ez kevés, iszonyodjunk is tőle. Iszonyodjunk a gonosztól. És hát akinek Isten már fölnyitotta a szemét, aki már az ő gyermeke, annak nem kell azt bizonygatni, hogy a sátán egy létező szellemi valóság. Ezt nem kell bizonyítani neki, mert tudja, hogy minden rossznak és minden gonosznak ő a kitervelője, ő a gyökere, ő a forrása. És az embergyilkosnak kétféle irányú nagy támadás van Isten gyermekeivel szemben. Azt is támadja, aki nem az övé, annak is próbálja megnehezíteni az életét, de azt kevésbé támadja, hisz az övé, főleg azt támadja, aki Isten gyermeke, és őt akarja visszakaparintani, akit már Isten kiszabadított az ő karmaiból. Mindent meg akar annak érdekében tenni, hogy őt visszaszerezze. Ez az első fajta támadása. A másik iránya az az, hogy Isten gyermekében a bizalmatlanságot Isten irányába és Isten felé elhintse. Ugye ez az állandó csak ugyan kérdéseivel. Hogy csak ugyan? Biztos jó lesz, ha engedelmeskedsz Istennek? Biztos jót akar neked? Állandóan bizalmatlanságot akar a sátán a szívünkbe lopni Istennel szemben. És azt akarja, ugye a bűnnek az egyik tulajdonság az, hogy rombol, tör és szakít. Azt akar, hogy valami, bármi, valami Isten és mi közénk álljon. És akkor, amikor eltávolodunk Istentől, kilépünk az ő jelenlétéből, magunkra számíthatunk csak. És ez a sátánnak a célja, hogy magunkra maradjunk, és magunkra számítsunk. Egyik lelkipásztor társamnak mondta egy ember, hogy lelkész testvér, vagy lelkipásztor úr, ez az én Istenem, és így felmutatta a két dolgos kezét, hogy ez az én Istenem. Na ezt akarja a sátán, hogy vegyük át, vegyük vissza azt a helyet, amit ha átadtunk egyáltalán Istennek, ez a megtérés, a trónt, azt vegyük magunknak vissza, kiáltsuk ki magunkat Istennek. Ez az, amikor már csak magunkra számíthatunk. Ugye ezért említettem azt valamelyik falu karácsonyon, azt a kis levelező lapot, karácsonyi képes lapot, amire nagyon vicces volt, és nagyon komoly tanítás van benne, aki ezt kitalálta, hogy a zsidó testvéreinknek boldog Hanukát kívánunk, keresztény testvéreinknek áldott karácsonyi ünnepeket, ateista testvéreinknek pedig sok szerencsét, mert máshol nem nagyon számíthatnak. Ezt akarja a sátán elérni, hogy maradjunk magunkra, és bízzunk magunkban. Istennel, vagy Isten nélkül az erős pontjaink is gyengék, Isten nélkül a sátánnal szemben. Apcsel 19-ben olvashatunk a Szkéva fiainak esetéről, amikor a démon, akit hát próbálnak kiűzni abból a szerencsétlen emberből, teljesen váratlanul kiszól, kikiált, és azt mondja, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok, akkor egészen egyszerűen a görögben az van, hogy Jézust ismerem, Pálhoz is értek, de ti kik vagytok. Szóval amikor különböző kísértésbe jutunk, akkor ne feledjük el soha azt, hogy a sátán ért hozzánk, tudja, hogy mik a gyengéink, mik az erős pontjaink is, mik a gyengéink, és hol vagyunk sebezhetők, és hol vagyunk támadhatók. Általában azzal kezdi a sátán, hogy valamit kínál. Ugye Évának azt kínálta, hogy olyan lehetsz, mint Isten. Aztán ezt a csalit bekapta Ádám is. Jézusnak azt kínálta 40 napos éhezés után, amire leginkább szüksége volt, hogy itt a kenyér. Valaki egyszer azt mondta nagyon bölcsen, hogy a sátán sokat ígér, sokat kínál. Mivel ő csak bitorol, nem pedig tulajdonos, semmit sem ad, végül pedig mindent elvesz. És mi a kiinduló pontja, mi az, ami, ahol rajtunk fogást találhat, nem más, mint a kívánságunk, a velünk született kívánságunk, illetve az óemberi természetünk. Amit, hát ha fáj, hanem ezt mondja a Biblia, megölni nem lehet ezen a földön, de lehet öldökölni, és megtérésünk után nem kell, hogy uralkodjon ez az óemberi természet. Addig uralkodik, megtérésünk után nem kell, hogy uralkodjon, öldökölni lehet, de ne feledjük el azt soha, testvérek, hogy az óemberi természetünk mindig kész bármilyen Isten elleni akcióra. Az szívünk utolsó dobbanásáig ez az egyik tulajdonsága az óemberi természetünknek, hogy ugrásra készen vár minden Isten elleni akcióra, és ezt használja ki a sátán. És ezért van ez a számtalan figyelmeztetés Isten igében, hogy legyetek éberek, vagy virasszatok, vagy vigyázzatok, mert ha vigyázunk és éberek vagyunk, akkor meglátjuk ezeket a kísértéseket, és ellene tudunk állni. Jakab 4-ben erről beszél Jakab, álljatok ellene, és elfut tőletek. Sokszor az a baj velünk, hogy mi futunk a sátán elől, holott a sátának kéne tőlünk futnia, pontosabban nem tőlünk, hanem ha mi ott vagyunk Isten jelenlétében, akkor Istentől fog ő megijedni, és el fog futni. Ehhez viszont szükségünk van az éberségre, meg a vigyázásra is. Cseri Kálmán azt mondta, kiírtam ezt a mondatát, hogy hibát követel az, aki lebecsüli a sátán hatalmát. Tényleg hibát követel. Viszont ott van a másik hiba, amiben szintén szeretünk belépni, ez pedig az, hogy túlbecsüljük az ő hatalmát. Ez a két hiba, amit elkövetetünk. Vagy azt mondjuk, hogy már semmi, Vagy azt mondjuk, hogy olyan erős, én meg olyan gyenge vagyok, és már is megadjuk magunkat. Na ez a két végzetes hiba a sátánnal szemben. Nagy pénteken Jézus Krisztus halálos vereséget mért a sátánra. Viszont így is erősebb nálunk. A kis súlya is erősebb, mint mi vagyunk. Valaki egyszer így mondta nagyon érzékletesen, hogy a sátán sokkal öregebb, mint mi. Hát annyira ravasz, már annyi ideje volt felkészülni. Hát úgy el tud velünk bánni, nevetve, ahogy akar, ha egyedül vagyunk. Viszont Istennel is itt jön az örömhír, ellene tudunk állni. Viszont ezt fel kell magunkat vértezni. Az a legnagyobb baj, hogy Isten gyermeke, ennek hív bennünket az ige, meg Jézus Krisztus mennyasszonyának, sokszor nem mondunk mindig határozott nemet a kísértésekre, és sokszor elcsábulunk. Olyan könnyű dolga van velünk sokszor, és azért használom az elcsábulás kifejezést, mert a Biblia a vétkezést azt lelki paráznasságnak nevezi. És nem mindig adunk kosarat a sátánnak. Mert úgy vagyunk vele sokszor, hogy ezzel még elbánok én is, ezt megengedhetem magamnak, és ezek azok a kis tigrisek, amikről nemrég volt szó, hogy ezek úgy nevelgetjük őket, meg úgy vagyunk, hogy milyen pici aranyos, aztán megnőve egyszer csak ránk ugrik, és ezek a kis apró bűneink, amiktől nem félünk, megizmosodnak idővel, és kinyírnak bennünket, ha mi nem nyírjuk ki őket. Ilyen egyszerű. Tehát nem kell kis tigriseket tűrni az életünkbe. Ezért kell újra és újra elimádkozni ezt a mondatot, és direkt fogalmazok így, és erre majd később kitérek, ha lelkileg talpon akarunk maradni, akkor kell így imádkoznunk, ahogy ami a mai sornak, a mai imádságnak a sora. Ne engedj minket kísértésben menni, szabadíts meg a gonosztól. Akinek ez nem állandó kérdése, tehát újra mondom, állandó kérdése, az nem Isten harcosa. Mert meg kell látnunk azt, hogy a keresztény életünk egy olyan harc, ahogy valaki fogalmazta, egy olyan tusakodás, aminek minden pillanatában a legfontosabb forogkockán a lelkünk. Minden pillanatban a lelkünkért harcolunk, és a szellemvilág harcol érte. És ezért ez az első pont, ismerjük fel a gonoszt, és iszonyodjunk tőle. A második pont az, hogy ismerjük meg magunkat, és ha ez megtörténik, akkor ragaszkodjunk Istenhez. Jeremiás 17.9-ben azt olvashatjuk, hogy csalárd az emberi szív, kicsoda, mindennél csalárdabb, kicsoda ismereti meg. Tehát jusson az eszünkbe, testvérek, minden kísértésnél, hogy áruló van a várban. Azért mondtam az előbb azt, hogy az óemberi természetünk kész minden Isten elleni akcióra. Áruló van ide bent. Ez jusson az eszünkbe minden kísértésnél. Sátán nagy mestere annak, hogy mindenféle aljas módszere próbáljon minket Istentől eltávolítani. Hát milyen nagy mestere annak, hogy különböző indulatokat felkorbácsoljon bennünk. Különböző nüansznyi dolgokat is például. Ezt figyeljük meg úrvacsorás vasárnapon. Biztos, hogy valamivel próbálkozni fog, hogy az indulatainkat felkorbácsolja. Nagy mestere annak a sátán, hogy különböző sérelmeket konzerváljon. Nagy mestere annak a sátán, hogy meghalljunk dolgokat, amiket nem kellene meghalnunk. De azért tegyük kezünket a szívünkre, sokszor azért hegyezzük is a fülünket, meg azért teszünk is arra, hogy meghalljunk olyan dolgokat, amiket nem kellene. És ezekből is jönnek a bajok. Tehát be kell azt látnunk, hogy rajtunk van fogása az ördögnek. Nagyon érdekes igeverset hadd olvassak fel a János Evangélium a 14. részből ennél a gondolatnál, hogy rajtunk van fogása. János 14.30-ban azt mondja Jézus, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Azt mondja Jézus, ezt egyedül csak ő mondhatta el, hogy felettem nincsen hatalma. Károli úgy fogalmaz, hogy bennem nincsen semmije az ördögnek. Ezt csak Jézus mondhatta el. Mi ezt nem mondhatjuk el? Mert újra hadd utaljak vissza az óemberi természetre. Bennünk van valamije. De itt jön a jó hír, a mai nap jó híre. Ez pedig az, hogy nem törvényszerű az elesés. Tudunk Istennel nemet mondani a sátának. Nagy kérdés, hogy akarunk-e. Nem kell elcsábulni. Jézus győztes életre hívott el bennünket, ezt szoktuk mondogatni. Sokszor kötelékekkel az életünkön is szoktuk ezt a mondatot mondani, hogy Jézus győztes életre hívott el. Akár láthatatlan ez a kötél, akár látható, csak azt hiszük, hogy nem, bár látható ez a kötél. De ettől függetlenül valóban Jézus Krisztus győztes életre hívott el bennünket. Ennek egyik feltétel az, amit Jézus mondott, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Most, amit mondani fogok, az nem Biblia kritika, hanem fordítás kritika. Itt nem az esni szó van a görög eredetiben. Igazából ezt a kifejezést, hogy kísértésbe esni, ezt mi emberek gyártottuk magunknak. Az egész Újszövetségben két helyen fordul ez a szó, hogy esni. Egyszer az, amikor az a szerencsétlen ember rabló kezébe esett, ugye az irgalmas Samárnak a története. A másik az Abcselben van, amikor Pálék a hajóval Zátonyra estek, Zátonyra futottak. Itt mindkét helyen az van, hogy kísértésbe menni. És ezt azért fontos meglátni, mert így van ez a mi gyakorlati életünkben, hogy mi nem mindig bele szoktunk esni a kísértésbe, vagy leggyakrabban nem bele esünk ezekbe a helyzetekbe, hanem tudatosan belemászunk, és belemegyünk olyan helyzetekbe, amikről nagyon jól tudjuk azt, hogy kísérthetőek vagyunk. Mégis ezt vállaljuk, és megmerjük kockáztatunk. Vegyük azt észre, hogy a kísértés az egy csapda. És a minőségi csendességeink azok, amiket Istennel töltünk, amikor Isten felnyithatja a mi szemünket arra, hogy ez, barátom, csapda, ne menjél bele. Ezt annyira jól megtudja, most így mondom ilyen nagyon egyszerűen, annyira jól a Szentlélek ezt ki tudja nekünk ilyenkor jelenteni, hogy mi csapda, mi nem. És én ezért annyira hálás vagyok. Hány lelki gondozói beszélgetésben tapasztalhatjuk meg azt, hogy a Szentlélek súg és mondja, hogy hazudik most. Ne higgy neki. Hányszor mondja ez a Szentlélek, hogy na most hallgass. Most ne szólj semmit, vagy hányszor mondja a Szentlélek, hogy most viszont mondjad, beszélj. Hányszor indít a Szentlélek, hogy most menj el, indulj el valakihez. Többször érzek ilyen késztetést. Ezek azok, amikor Isten felnyitja a szemünket, és meg is mondja, hogy ez csapda, kerüld el. Ez viszont kellenek a csendesek, kellenek azok, amikor Isten felvértez bennünket az ő erejével, és az tisztánlátás ajándékával. Sajnos sok hívő is ilyen ambivalensen viszonyul a gonoszhoz, hogy elméletben elítéljük, de mégis cselekesszük. Félünk is a kísértéstől, de vonzó is, megcsábító is. Hát a kísértés, ha bűnök ne lennének vonzók, akkor nem tennénk. Hát ott van a kísértés, ott van a kívánság bennünk, amiről Jakab beszél. Most nem olvasom fel újra a 14. és 15. verset, de érdemes ezeken otthon gondolkodni, hogy mi ez a hármas lépcsőfok. Hogy először a kívánság, aztán megfogom a bűncül, aztán a vége a halál. Ez egy három lépcsőfok le a kározatba, le a pusztulásba. Az első lépcsőfokon a legkönnyebb megállni, utána egyre nehezebb, de meg lehet állni. Nem kell végigmenni ezeken a lépcsőfokokon. Aztán a harmadik pont érünk rá erre is, hogy ismerjük meg minél jobban az atyánkat, és egyre, ha ez így lesz, minél jobban megismerjük őt, annál jobban merjük majd rábízni magunkat, és annál jobban fogunk benne megbízni. Igen, ébereknek kell lennünk, igen, tudatosan kerülni kell azokat a dolgokat, amikben kísérthetőek vagyunk, na de nagyon kell azért imádkozni, és hadd idézzem újra ezt a mondatot, hogy ne engedj minket kísértésbe menni, de szabadíts meg a gonosztól. Ezért mondja Jakab azt, hogy Isten semmivel nem kísérthető, Isten nem kísért minket. Tehát tudom, hogy ez minket nem érint, de nagyon meg kell itt is állni, csak egy-két mondat erejéig, hogy nem a gonoszt kell kérnünk, hogy ne kísértsen, mert nekünk semmi közünk nincs a gonoszhoz. Ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni, mert egyre több ilyen könyvvel találkozok, meg nagyon népszerű, nagy nevű tanítók mondanak erről nagyon népszerű dolgokat. Mert nekem is mondták nagyon sokszor, mondd nyugodtan a sátának ezt meg ezt. Én egyetlen egyszer voltam egy ilyen alkalom, utána Edittel ki is jöttünk, nagyon rosszul éreztük magunkat, ott az illető, nem akarom mondani a nevét, N. Sándor, aki azt mondta, hogy két percig imádkozott Isten, ez körülbelül két percig, utána öt percig a sátánhoz beszélt. Hogy nincs itt keresni valód, mennyi innen meg, hát jókat mondott neki, csak ezt sehol nem látom a Bibliában, hogy mi beszélgetnénk. Jézus mondhatott a sátának dolgokat, de ő Jézus volt, mi nem vagyunk Jézus. Én azt látom a Bibliában, hogy nekünk imádkoznunk kell Jézushoz, hogy ő parancsoljon a sátának, mert legyőzte őt. És a sátának, tehát kénytelen neki engedelmeskedni. Hát minket kiröhög, hát nem ijed meg tőlünk. Jézustól fél, és amit Jézus parancsol neki, azt meg is teszi. Ne feledjük el, tehát amikor különböző kísértésekbe jutunk, kísértésekkel küzdünk, hogy legyünk annak tudatában, hogy Jézus legyőzte, a kígyó fejére taposott, de hát azért még megmarakodik ez a kígyó, még öltögeti a nyelvét Isten gyermekeire, de ne feledjük el azt, hogy győztes seregben vagyunk. Spurgeon egyszer azt mondta, és nagyon megfontolandó ez is, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat az okozza, amikor egy győztes seregben van egy vesztes katonája. Igen, megtérésünktől a győztes seregbe léptünk, de ne legyünk vesztes katonák ebben a győztes seregben. Jézus az, aki tud segíteni. A zsidókhoz írt levél írója annyira szemletesen ír arról, hogy ő azért tud nekünk segíteni, amikor különböző kísértésekbe esünk, mert ő mindenben kísértés szenvedett. De egyik kísértésben sem esett el, ezért tud nekünk és rajtunk segíteni. Mert mindenben kísértés szenvedett. Nem olvasom fel újra a Jakabi levél, főleg most a negyedik részére gondolok, amikor azt mondja, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek, közel legyetek Istenhez, ezzel kezdi, és azzal fejezi be, hogy tisztítsátok meg magatokat, ti két lelkűek. A kettős lelkű az állandóan el fog esni, mert kettős lelkű. Mert kétfelé sántikál. Ahogy az előbb is mondtam, iszonyodik a gonosztól, viszont csábító is. Féld is tőle, meg úgy szívesen is megtenni. Tehát ez a legnagyobb baj, amikor nem, tehát Isten gyermekének előre el kell határoznia, hogy nincs más opció, mint a sátának nemet mondok. Nem is játszok el az engedetlenség gondolatával. Erre egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak. Hetény Attila bácsi, amikor cukros lett, nagyon szerette a süteményeket. Mindig mondta, hogy úgy itta a kávét is, hogy annyi cukrot tett belőle, hogy megállt benne a kiskanál. És azt mondta, amikor kérdezték tőle, hogy hát testvér, hogy tud ellenállni ennek a habos süteménynek, amit kihoztam, akkor mindig azt mondta, hogy nem akarom a testvéremet megbántani, de nem akkor kezdek el ezen elgondolkodni, hogy most egyek vagy ne, amikor kihozzák, hanem még amikor a konyhában, és nem is látom, már akkor eldöntöm, hogy nem fogok belőle lenni. Így kell nekünk is a kísértésekhez hozzáállni, hogy nem amikor jön a kísértés, akkor elkezdeni játszani a gondolattal, hogy igen vagy nem, hanem előre elhatározza, hogy nem. Nem opció az, hogy én most bedőlök a sátánnak. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, elméletben könnyű elhatározni, de akkor is újra mondom, hogy Isten tud és akar nekünk segíteni. És nagyon fontos nemet mondani a sátánnak, tőle nem kérni, és nem elfogadni semmit. Miért mondom ezt? Azért, mert azt szintén Jakab írja, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék Istentől van. De hogyha van jó adomány, akkor van rossz adomány is. Pusztító, gyilkoló ajándék, szép csomagolásba csomagolva. Ez a sátánnak az ajándéka. Nem szabad tőle elfogadni. Istennek vannak jó ajándékai. Rengeteg ajándékot már átadott, erről rengeteget tudnánk bizonságot tenni. Sok ajándéka van, amit még elkészített, de még nem adott át. Isten, mivel gondviselő mennyei atyánk, rögtön az imádságot ezzel kezdtük, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ő a gondviselő, ő akar nekünk adni ajándékokat. Tőle kérjünk, tőle várjunk, és tőle fogadjunk el csak ajándékokat. Erről is szól Jakab. Tehát még ezt nézzük meg, hogy mi előzi meg a mai kérésünket. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Tehát Isten gyermeke először bocsánatot kap, aztán felkészül a következő kísértésre. Ez az állandó kettősség. Úrvacsorakor mindig ezt a két irányúságot kell látnunk. Úrvacsora a múltra is hat, a múltban elkövetett bűneinkre, de nem csak a múltban elkövetett bűneinkre, hanem jövőbe is van iránya. Fel akar minket készíteni a következő kísértésekre is, hogy tudjunk nemet mondani. Tehát bocsánatot is kap Isten gyermeke, de szabadulást is. És ezt is egy történettel szeretném megvilágítani. Talán már említette Mike Sámuelnak ezt a történetet, aki gondozott egy Margit néni nevű hölgyet, aki minden egyes lelki gondozást egy olyasmi imádsággal fejezett be, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg, és mindig sírásra fakadt, és mindig ezt imádkozta hétről hétre, alkalomról alkalomra. Uram, bocsáss meg, Uram, bocsáss meg. És Sámuel egyszer, amikor már hosszú idő eltelt, akkor azt mondta, hogy Margit néni, valami nekem úgy hiányzik ebből az imádságból. És ott visszakérdezett Margit néni, hogy hát drágám, mi az, ami hiányzik. És azt mondta, hogy hát az, hogy egyszer mondja már el, hogy köszönöm Úr Jézus, hogy megbocsátattad a bűneimet. Hogy nem mindig az, hogy mea culpa, hanem az, hogy Uram, köszönöm, hogy végre megbocsátottál. Köszönöm, hogy egy szabadulás örömével megajándékoztál engem. Idáig el kell jutni. Szabadulás öröme. Megbocsát, de meg is szabadít. ez a drága kegyelem. Lehet, hogy azt is hallottuk már valakitől, én már többször hallottam, hogy Isten nem szabadít meg, miért lehet ez? És amikor visszakérdezek, hogy te biztos, hogy akarsz ebből szabadulni, akkor nem annyira egyértelmű választ kapok. Mert vannak olyan kedves dolgok, amiktől nem akarunk szabadulni. Higgyük el, hogy ezek kis tigrisek. Aztán ne higgyünk annak a nagyon jó szándékú humanista tanításnak, tényleg jó szándékú, de nagyon gyenge és nagyon erőtlen, hogy majd idővel kinövöd. Egyik volt még gimnáziumi barátom, aki egyszer elsírta az ő bűnét, és aztán ebből megszabadult, de ő is előtte ilyen tanácsokat kapott, hogy majd kinövöd. Majd az idő meggyógyít. Az idő semmit nem gyógyít. Az idő azt tokosít, begyullasztja a sebet, aztán robban, meg gennyesedik. A bűnt nem lehet kinőni. Bűnöket nem lehet kinőni, a bűnöktől szabadulni lehet. Jézus vére az, ami szabadít, semmi más. Nem fogjuk mi idővel elhagyni, meg kinőni. Csak is szabadulni lehet a bűnökből. Tehát ma lássuk meg azt, hogy jöhetünk Istenhez bátran, úgy, ahogy vagyunk. De ha tényleg találkozunk vele, akkor nem fogunk úgy elmenni, ahogy jöttünk, ha tényleg találkozunk vele. És nézzük meg azt is, hogy mik azok a kedves dolgok, amik lehet, hogy nekünk kedvesek, de Isten szemében utálatosak. És kérjük, hogy ezeket vegye el, mert a felszabadult helyre tudnak jönni az ő ajándékai. Amíg mi ezekhez a kis tigrisekhez görcsösen ragaszkodunk, addig nincs üres kezünk átvenni az újabb ajándékokat. Ha ezeket eldobjuk, akkor tudjuk átvenni Istennek az újabb ajándékait. Adjunk hálát azért, testvérek, hogy Isten nem kísért bennünket, adjunk azért hálát, hogy az ő segítségével ellene tudunk állni. Nézzük meg az életünkben, hogy mik ezek a kis tigrisek, és kerüljük tudatosan azokat, amikben kísérthetőek vagyunk. És ne menjünk oda, kerüljük. Szeretném, hogyha magunkban mindannyian imádkoznánk, és Mikes Bence testvért kérem, hogy vezessen bennünket ma este imádságban, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.